Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Feszült várakozás előzte meg Vlagyimir Putyin orosz elnök mai a II. Világháborús győzelem emléknapja alkalmából tervezett beszédét. Néhány hete ugyanis attól hangos a sajtó, hogy május 9-én szeretne győzelmet hirdetni Vlagyimir Putyin Ukrajna felett, miközben Kijev hallani sem akar a kapitulációról, a harcok folyamatosak február 24-e óta, így a vérvesztesség is folyamatos mindkét oldalon. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök nem beszélt a ma Ukrajna felett aratott győzelemről, változatlanul fenntartotta azonban azt, hogy különleges katonai művelet zajlik, és nem invázió Ukrajna ellen, amelynek megindítása egyébként egy független, erős, szuverén ország helyes döntése volt. Az orosz elnök az Ukrajnában dúló háborút összekapcsolta a nácizmus elleni II. Világháborús küzdelemmel, és kötelességének nevezte a nácizmus újjáéledésének a megakadályozását, miközben beszédéből hiányzott egy fontos szó, Mariupol, a város, amely az ukrán ellenállás szimbólumává vált. Erről beszélgetünk ma itt a Naprakészben, Anton Bendalzsevszkij külpolitikai szakértő a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
És üdvözlöm a hallgatókat is.
Amint a felvezetőben is említettem, várakozás előzte meg a mai napot. Nagyon sokan számítottak egy nagy bejelentésre arra, hogy Vlagyimir Putyin támpontot ad ahhoz, hogy mit tervez a közeljövőben, és az, amit a legtöbben vártak, az nem történt meg. Közelebb kerültünk valamihez, bármihez is, Putyin terveihez, elméjéhez, egy tisztább képhez, bármihez.
Én azt gondolom nem. Az egyetlen dolog, amit megtudtunk, hogy Oroszország nem tervezi egyelőre a háború befejezését, a háború folytatódik tovább. Ugye ami miatt sokan várták, hogy Putyin valamit be fog jelenteni, és ugye akár a hadiállapot és a mobilizáció bevezetését tervezni. Ennek két oka van, az egyik, hogy néhány hete az amerikai sajtóban kezdett terjedni. Állítólagosan amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva az a hír, hogy Oroszország egy hadiállapotot vezethet be. És hát miután az amerikai hírszerzés volt az, amely októbertől kezdve hónapokon keresztül, és mint utólag kiderült, helyesen előre tudta jelezni, hogy Oroszország Ukrajna megtámadására készül, ezért hát sokan bíztak ebben is, és valóban ugye felfigyeltek erre a hírre, hogy ez történhet akár most május 9-én. Na, a másik oka a várakozásoknak pedig az volt, hogy annak ellenére, hogy Oroszország nagyon erősen próbálkozott a kelet-ukrán frontnak az áttörésével és Mariupol városának az elfoglalásával, gyakorlatilag április közepe óta nagyobb és nagyobb erőket zúdított rá Kelet-Ukrajnára. Tehát mindennek ellenére is ez az orosz áttörés egyelőre nem sikerült, nem hozta meg az orosz vezetés által elvárt sikereket, és a katonai szakértők arról kezdtek beszélni, hogy az orosz hadsereg kifulladóban van, és ezen csak az segíthetne, hogyha friss erőket, tehát például sorkatonákat, vagy behívott tartalékosokat tudnának mozgósítani, és erre pedig az szolgáltatna a jogalapot, hogy Oroszország hadiállapotot hirdetne. Tehát volt egy ilyen külső várakozás az amerikai hírszerzési források miatt, és volt egy katonai okok miatt történő várakozás, de ez a mai napon nem történt meg, de azt hangsúlyoznom kell, hogy az, hogy mai napon Vlagyimir Putyin nem jelentette be mondjuk a hadiállapotnak a bevezetését, ez nem jelenti azt, hogy az orosz vezetés nem mérlegeli ennek a lehetőségét, és hogy ez nem fog megtörténni a következő napokban, vagy a következő hetekben, amikor helyesnek látja. Sőt, pont a mai napon talán hát kevésbé lett volna racionális ennek a bejelentése, hiszen a mai nap az egyik legfontosabb orosz szakrális ünnep, a II. Világháborúban aratott győzelem napja, és a mai napon egy újabb háborút bejelenteni, ugye hivatalossá is tenni az eddig csak különleges katonai műveletnek hívott konfliktust, tehát ez nem lett volna önmagában racionális. Ilyen politikai szempontokból ezt valóban egy másik napra lett volna jó időzíteni, nem a mai napra.
És tegyük hozzá azt is, hogy legitimizálta volna a külföldi hírszerzőknek a felkészültségét, a rátermettségét, hogyha már nekik olyan információik vannak, hogy május 9-én bejelent bármit is Vlagyimir Vlagyimirovics. Katonákat említett ön, azt mondta, hogy nem kerültünk a mostani, a mai napi bejelentést beszédtől, nem kerültünk közelebb semmihez sem, nem tudunk többet semmiről. A katonák magatartása, katonák magatartásából tudunk meg valamit? Vannak olyan vélemények, miszerint határozottság látszott az ünnepségen résztvevő katonák arcán, és ebből azt a messze menő következtetést vonják le egyes elemzők, hogy Vlagyimir Putyin tulajdonképpen megszilárdította a hatalmi bázisát az elmúlt 70 akárhány napban, és nem pedig ennek az ellenkezője történt, mint ahogy arról a nyugati média beszélt.
Hát nagyon vegyes a kép. Azt el lehet mondani, hogy rövid távon ez a fajta nemzetegyesítés az megtörtént, tehát a jelenleg az orosz lakosság, és itt a jelenleg a kulcs szó, az orosz vezetés mögött áll, hogy vannak felmérések, miszerint több mint 76% támogatja Oroszország beavatkozását, Oroszország háborúját Ukrajnában. Tehát ilyen szempontból jelenleg az orosz lakosság Vlagyimir Putyin mögött áll, és afelől sincs okunk kételkedni, hogy nem Vlagyimir Putyin az egyetlen kitervelője ennek a hadműveletnek, hanem hát hasonlóan gondolkodik az orosz politikai elitnek egy jó része, legalábbis a Putyin közvetlen környezetében állók, akár Szergej Sojgu védelminiszter, akár Nikolaj Patrushev a biztonsági tanácsnak a főtitkára, akár mások. De hosszú távon, hát én nem vagyok annyira biztos, hogyha az orosz vezetés nem tud újabb, hát nem is újabb, hanem hogy egyáltalán nem tud sikereket prezentálni, akkor hogyan fog megváltozni ez a közvélemény, hiszen azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy a szankcióknak a hatása nem most látszik, hanem ez egy hosszú távú hatás, tehát hosszú távon fogja kifejteni a hatását a lakosságra nézve, és amikor a lakosság gazdasági problémákkal néz szemben, ez mondjuk legkorábban valamikor nyár végén, szeptemberben jelentkezhet, akkor ez a fajta társadalmi támogatottság az mindenképpen elkezd csökkenni. Ugye arról is vannak hát ilyen belső hírmorzsák, hogy Putyin például nem elégedett a katonai vezetéssel, az orosz hadseregnek a felkészültsége, ugye nem kérdés, mennyire hihetünk ezeknek a hírmorzsáknak, de mindenképpen beszélnek róla Kreml forrásaira hivatkozva, hogy nem elégedett a Putyin a hadsereggel, nem elég az orosz nemzetbiztonsági szervekkel, hogy az FSB-ben, az orosz nemzetbiztonsági szervben már leváltották, sőt házi őrizetbe helyezték azt az 5. osztályt, amely az ukrán hírszerzésért, vagy az ukrán hírekért felelt, és a Vlagyimir Putyinnak szállította a jelentéseket, de arról is vannak már pletykák, hogy Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter teljesítményével sem elégedett Vlagyimir Putyin, de ez ugye politikai szempontból is magyarázható, hogyha a háború valóban nem úgy történik, ahogy azt elképzelte Putyin, és ha nem tud prezentálni eredményt, akkor bizony valakit bűnbakká kell tenni, és ilyen bűnbak lehet például Sojgu, mint védelmi miniszter, mert nem tudta az orosz katonai modernizációt megfelelően véghez vinni, és nem tudta előkészíteni megfelelően ezt a hadműveletet. Tehát mindent, el kell mondani, hogy vegyes a kép, hiszen rövid távon lehet, hogy az orosz társadalom és a politikai elitek beálltak Vlagyimir Putyin mögé, de azért érződnek a repedések, és ugye a kérdés az lesz, hogy hosszú távon az orosz hadsereg teljesítménye alapján mi lesz a kép és mi lesz a kimenetel, mert ez egyáltalán nem olyan egyértelmű.
Az elmúlt két és fél hónapban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy kitörte a harmadik világháború, ma Vlagyimir Putyin a második világháborúval állította párhuzamba a mostani harcokat. Megáll a lábán ez a párhuzam?
Ez leginkább az orosz lakosságnak szól, ez a fajta párhuzam. Ugye az orosz vezetés konstans bajban van annak tekintetében, hogy megindokolja, hogy miért zajlik Ukrajnában a háború, és ugye a győzelem napja ez egy megfelelő szimbolikus erővel bírt ahhoz, hogy ugye összekösse a kettőt, azt mondhassa, hogy akkor a globális, nem tudom, fasizmus, nácizmus ellen küzdött az akkori Szovjetunió, és lám-lám most Ukrajnában megint csak globális fasizmus van, ami ellen küzd Oroszország. Tehát ez egy ilyen szimbolikus összekötés, egy jogalapot próbál teremteni az orosz vezetés, hogy miért támadta meg az ukránokat. Ugye a NATO országait is behozta Putyin a beszédében, azt mondta, hogy a NATO évek óta készült arra, hogy megtámadja Oroszországot, és ehhez lényegben elterjesztette a fasizmus eszméjét Ukrajnában, és Oroszország kvázi egy megelőző csapásként lépett először, mert ha ezt nem teszi meg, akkor a NATO támadta volna meg Oroszország területét. Nyilván azt el kell mondani, hogy ez ad abszurdum, hiszen egy nukleáris hatalmat megtámadni nem opció sem Ukrajna számára, sem egy NATO-s ország számára. Tehát ez pusztán azt az ideológiai alapnak a megteremtését szolgálja, hogy az orosz vezetés elmagyarázhassa a lakosságnak, hogy miért történik a háború Ukrajnában, és miért indította el Putyin ezt a háborút, semmilyen más oka nincs.
Anton Bendarzsevszky külpolitikai szakértő a Naprakész vendégem. Azt mondta ön, vagy felidézte Vlagyimir Putyinnak a beszédéből azt, amikor azt mondta Oroszország elnök, hogy a NATO nagyon közel akart terjeszkedni, és ez valós veszélyt jelentett az országra, és az ország határaira, és mindez azt súgta, hogy harcra van szükség, és ez a jelenlegi harc, amit látunk 70 akárhány napja. Semmilyen szín alatt nem kell akkor most a nyugat felelősségéről beszélni, mert hogy nyugaton is vannak körök, most hogy az orosz propaganda hatására vagy sem, de hogy többen azt mondják, hogy ennyi valóban cibálták a medve bajszát.
Én ezt a fajta állás, nyilván ennek az álláspontnak is van helye, lehet, hogy diplomáciában itt-ott óvatosabban kellett volna cselekedni, de nincs arra semmilyen észszerű magyarázat, hogy bármit is tettek a nyugaton, mondjuk Ukrajna megtámogatásáért, vagy bármilyen másik orosz szomszéd megtámogatásáért. Tehát nincs olyan észszerű indok, amely indokolhatja egy agresszív katonai művelet elindítását Oroszország által, vagy másik ország területén. Tehát nyilván lehet itt ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vicces példákat hozni, hogy amikor a homokozóban a gyerek megdobja az egy a másikat homokkal, ő pedig fejbeveri a válaszú egy csákányjal, vagy lapáttal, nyilván nem egyenrangú, ugye nem egyenlő a két viselkedési forma. Azt is el kell mondani, hogy Ukrajna veszélyben érezte magát. 2014-ben Oroszország megszállta az ország bizonyos területeit, ugye a Krím-félszigetet, és orosz támogatással megvalósult a keleti területeknek a megszállása. Miközben előzetesen a két ország hát jó kapcsolatot ápolt egymással, tehát semmi nem jelezte előre az orosz támadást. Nem volt akkor mondjuk ilyen nyugati játszadozás Ukrajnával, vagy nem volt ilyen szintű, mint 2014 után. És 2014 után a Ukrajna joggal érezhette azt, hogy valamilyen védelmet kell keresnie, hiszen ha Oroszország megszállta a Krím-félszigetet és elkezdte a keleti területeknek a bekebelezését, akkor ezt folytathatja a jövőben is, és hát más szövetséges nem nagyon volt a környéke, mint az Európai Unió és a NATO országai. Tehát ukrán szempontból ez egy abszolút valós nemzetbiztonsági igény volt, hogy megvédje az államiságát és a területeit, és ehhez segítségül csak a NATO-hoz fordulhatott. Tehát nyilván ez egy nemzetértek volt Ukrajna számára. Tehát persze lehet mondogatni azt, hogy a nyugat itt-ott az lehetett volna óvatosabb az orosz követelésekkel szemben, vagy az orosz biztonsági igényekkel szemben, de nem egyenrangú a két viselkedési forma. Tehát ha Oroszország diplomáciailag lépett valamilyen agresszívabb dolgot a nyugattal szemben, akkor lehetett volna beszélgetni erről, hogy lehet, hogy nem tudom, elvetette a nyugatosunkat. De amikor egy agresszív katonai lépéssorozatra kerül sor, az egy másik kategória, azt nem lehet semmivel magyarázni, sem indokolni.
A New York Times-ban Thomas Friedman azt írja, hogy az orosz-ukrán háború az minden nappal veszélyesebbé válik, és minél jobban elhúzódik, annál valószínűbb, hogy bekövetkezik valamilyen katasztrofális tévedés, ezt a szókapcsolatot használja. Friedman, ön osztja az ő aggodalmait?
Én szeretnék bízni abban, hogy ilyen szintre nem jutunk el. Hát Ukrajna ilyen szempontból egy proxy háború, tehát nem közvetlenül vívja Oroszország is a Nyugat, vagy Oroszország is az Egyesült Államok, hanem közvetetten Ukrajnán keresztül. És mindkét fél nagyon gondosan ügyel arra, hogy ez a háború ne terjedjen túl Ukrajnán. Nyilván az egy vörös vonal lenne, hogyha Oroszország mondjuk nyugati fegyverszállítmányokat bombázna egy nyugati ország területén, egy Európai Uniós ország területén, vagy ha a nyugat mondjuk katonákat küldene Ukrajnában, ez nyilván egy egészen más helyzet lenne, de ugye mindkét fél nagyon gondos, legalábbis eddig nagyon gondos, hogy ugye arra, hogy ez ne történjen meg. És ilyen szempontból sajnos azt kell mondani, hogy ukrán háborúban nincs semmi rendhagyó dolog. Ilyet láttunk a hidegháború során is számos proxy háborúban, amelyben a Szovjetunió és Egyesült Államok vett részt. A felek legkeményebb módon katonai fegyverekkel, pénzzel támogatták a partnerüket, vagy szövetségesüket, de közvetlen konfrontációban nem léptek egymással. És szeretném hinni, hogy ebben az esetben is vannak annyira józanok a felek, és tisztában vannak egy nukleáris háborúnak a veszélyeivel, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, ami kiprovokálja az egymással szembeni reakciókat. Tehát azt gondolom, hogy azért távol vagyunk egy nukleáris konfliktustól, és remélhetőleg ez így is marad a jövőben is.
Tehát nem szükségszerű az, hogy az ukrán válság az atomfegyverek bevetéséig fajuljon? Az orosz vezetés február 24-e óta nem először rémizget már nukleáris háborúval?
Hiszen nem maradt másik eszközük. Tehát ez nyilván a nyomás.
Tehát ez csak riogatás?
Ez a nyomás, ez csak zsarolás, vagy nem tudom, riogatás. Ha nem maradt más diplomáciai eszköz, mert ugye Oroszország elszigetelődött politikailag is, nem maradt más eszköz a nyugati országoknak a befolyásolására, csak a félelemkeltés, a riadalomkeltés maradt, és ugye hát nem véletlen, hogy a legkeményebb fegyverhez nyúltak, tehát nyilván ennek is lehetnek szintjei, de már a háború kezdetén gyakorlatilag Oroszország eljátszotta ezt az adót, amikor bejelentette, hogy a legmagasabb készültségbe hozta a nukleáris fegyvereit, és azért azóta is volt több nyilatkozata Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek a nukleáris háborúról. Tehát ez azt mutatja, hogy a legkeményebb adójukhoz nyúltak, mert nem maradt más eszköz. Az Ukrajna, az is jól látható, hogy az ukrán ellenállás valószínűleg nem lenne ennyire erős és kitartó, a nyugati fegyverek, a nyugati pénzügyi segítség és mondjuk a nyugati hírszerzési adatok nélkül. És hát nyilván Oroszországnak célja lenne, stratégia célja lenne, hogy a Ukrajnát elvágja ezektől az eszközöktől. És többek között így tudja ezt megtenni, hogy világosan üzenget a nyugatnak, hogy milyen retorziók lennének, hogyha a nyugat nem fejezi be ezt a tevékenységet, abban bízva, hogy esetleg egyes országok meggondolják magukat, vagy óvatosabban cselekednek, és adnak mondjuk Ukrajna megsegítéséből. Tehát ez a nyomásgyakorlás része, hogy effektíve Oroszország hozzá is nyúljon a nukleáris arzenálhoz, ennek azért igen csekély az esélye, hiszen egy ilyen nukleáris fegyverbevetés az világpusztító hatással lenne. Tehát nem ahol lenne szó, hogy kinyomja meg elsőnek a gombot, és megsemmisíti a másikat, hanem úgy egymás megsemmisítéséről van szó.
Lezárandó a május 9-i győzelemnapi ünnepség köré megfogalmazandó kérdéseket. Kimondhatjuk azt, hogy a győzelem napja az békét nem, csak még súlyosabb háborút hozott?
Kimondhatjuk, sőt, hogyha megelemezzük Putyin korábbi beszédeit a győzelem napi felvonulásokon, azoknak a második fele, vagy utolsó harmada, az végig a békét volt. Arról, hogy nem szabad megengedni, hogy a világ újabb háborúba süllyedjen, hogy mindent meg kell tenni a békét, stb. Ugye a jelenlegi beszédben egyetlen egy szó nem volt a békéről, ez a rész teljesen kimaradt, sőt, voltak kis számban, de voltak tüntetések is a mai napon Oroszországban, ahol nem üzeneteket írtak fel a tüntetők, hanem a békéért tüntettek. Ami már ezek szerint önmagában politikai üzenet, és őket például letartóztatták. Tehát ilyen szempontból a béke az most háttérbe szorult, demonstrálható eredmények nélkül, esetleges orosz cél a célok elérése Ukrajnában, hogy legyenek prezentálható sikerek. És amíg ezek nincsenek, addig békéről nem nagyon lehet beszélni. Tehát amit le tudunk olvasni Putyin beszédéből, az mindenképpen az, hogy a háború nem most fog érni, és nem is tudjuk, hogy ez a közeli perspektívában megtörténhet-e vagy sem. Ez valószínűleg mindenképpen hosszú hónapok, vagy akár jövő kérdése lesz.
Zárásként Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő, nagyon ügyesen maga mellé állította a nyugati közvéleményt, ma a G7-es országok vezetői előtt mondott beszédet. Meddig tarthat ki ez vagy most már visszafordíthatatlanul elindult Oroszország a nemzetközi elszigetelődésnek az útján, és innentről kezdve csak is Kijevnek áll a zászló?
Hát nem látom azt, hogy ez hogyan fordulhatna meg. Tehát Oroszország egyelőre katonailag sem tudja a helyzetet a maga javára fordítani, és információs szempontokból sem tudja a világot maga mellé állítani. Ha megnézzük az ENSZ-ben történt szavazásokat, például az orosz agresszió elítéléséről, illetve a felszólítás, hogy Oroszország azonnal hagyja fel a háborúval Ukrajnában, akkor azt látjuk, hogy 5 ország szavazott nemmel, tehát gyakorlatilag Oroszország mellett. Ezek Belarus, Szíria, ugye maga Oroszország, Eritrea, most nem emlékszem, melyik volt az 5. ország, de teljesen úgymond ilyen szempontból fajsúlytalan, tehát politikailag fajsúlytalan országok, miközben még Oroszország hagyományos szövetségesei sem szavaztak mellette, hanem inkább semlegesek maradtak a kérdésben. például közép-ázsiai országok, Kazahsztán, amelyek ráadásul egy katonai szövetségben és egy politikai szövetségben vannak Oroszország, hogy a kollektív biztonsági szerződés szervezete révén, illetve az Eurázsiai Gazdasági Unió révén. Tehát még ők sem szavaztak Oroszország mellett, sőt, elég megnézni a mai győzelemnapi felvonulás Moszkvában, hogy lássuk, hogy hagyományosan az egyébként a felvonuláson vagy a győzelemnapján résztvevő szövetséges államoknak az államfői sem vettek részt ezen. Hiányzott Lukasenka, a Belarus vezetője, vagy Tokajev, Kazaksztánnak a vezetője. Ők nem jöttek el Moszkvában erre az ünnepségre. Ez is ilyen olyan fontos üzenettel bír. Ebben a kérdésben, az Ukrajnában zajló háború kérdésében Oroszország magára maradt, és meg a közvetlen szövetségesei is inkább távol tartják magukat Oroszországtól és ettől a háborútól, mint hogy segítenék Moszkvát.
Legyen ez a végszónk, Anton Bendazsevszki külpolitikai szakértőnek. Köszönöm, hogy ezen a külpolitikai szakértőknek igencsak mozgalmas napon a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot kívánok!